Népszava, 1914, július 17, péntek. Tapos rajtunk a mungó csorda, sárba tiporja jogainkat, a zsebünkben kotorász, hogy talál-e benne még valami elrabolnivalót, háborúra úszít, hogy megint levihessen bennünket esztendős táborozásra a balkáni határra, sőt, talán be is terelhessen bennünket a balkáni vágóhídra. Jó dolgunk van, kitűnő dolgunk van Tisza István kegyelméből, de ne búsuljunk semmit, lesz ez még cifrában is, ha tűrjük. A kormány és Panamár bandája a legkülönfélebb utakon és a legválogathatatlanabb eszközökkel rontja az ország népét. Csekhéjségnek látszik a bélyeg illeték javaslat, amelyet most tárgyal a képviselőház, de ez a csekhéjség is évenként sok millió koronától fogja megfosztani a dolgozó szegény embereket. Hábjegyzet, a bélyeg illeték az igazságügyi bírói eljárások illetékéről már szólt. A fényűzésre nem vetnek ki adót. A 100 milliókkal dolgozó bankok pusás profitját nem terhelik meg új adóval, az ezer holdak, noha értékük és jövedelmük a legutóbbi 10 év alatt majdnem meg háromszorozódott, tovább is élvezik a majdnem teljes adómentességet, hanem a szegény emberek jogkereső írásait új teherrel róják meg. Talán még rejtőzik valahol néhány garas a csekély vagyonú és csekély keresetű emberek zsebében. Azt ki kell onnan kaparni. És amikor így a zsebünkben kaparásznak, együttel gondoskodnak arról is, hogy valami módon a jövedelmünk meg ne növekedjé, valamiképp följebb ne emelhessük a nyomorúságos keresetünket. Mungóék nagyban ígérik már a sztrájk törvényt, és a dolgozni akarók védelmét. Letörne szervezett munkásokat, nehogy jobb munkaviszonyokat teremthessenek maguknak, és erősebbek legyenek a további küzdelemre. Ez a mungó banda egyik célja. A másik az, hogy érdemeket szerezzenek maguknak a kapitalistáknál, akik, ha még olyan erősen döngetik is a mellőket, hogy ők ilyen meg olyan progresszívek, mégiscsak nagyon örülnek a munkások gúzsba kötésének. Letörni a sztrájkolókat és megvédeni a dolgozni akarókat. Vagyis állami protekcióval tenyészteni a sztrájktörő sárga bitangokat, ez az, amit a közeljövőre a kormány tervez. Ekközben pedig gyártják mungóék a háború veszedelmet. Mesterségesen csinálják a háború hangulatot, kiszínezik a nem létező veszélyeket, hirdetik, hogy készen kell lenni az ultima rációra, és ebben, értetetlen módon, az ellenzék is szekundál nekik. Talán valóban háborúra van szükségük, hogy ezzel elvonják a figyelmet az ország rémítő belső nyomorúságától. Valószínűbb azonban, hogy nem annyira háborúra van szükségük, mint inkább a háború tőkének akarnak szolgálatokat tenni. Köztudomású, hogy nagyon magas állású, és itt meg nem nevezhető uraknak, sok-sok millió értékű ágyúgyári, hajógyári és fegyvergyári részvényük van. Ezeknek az uraknak a kedvében járni nagyon hasznos dolog egy olyan kormánynak, amely a nép általános gyűlölete ellenére is hatalman akar maradni. Másrészt a háború tőke, ha zsíros megrendeléseket kap, bizonyára éppen úgy hajlandó csinos kis províziókkal megtölteni a kormány választási kasszáját, mint a sótőke, a pinkatőke, vagy egyéb az állammal szorosabb viszonyban levő tőke. Közeledik a választás, és ha összeharácsol is magának már a mungók választási kasszája 20-25 millió koronát, az mind kevés, a közgyűlölet ellensúlyozására sokkal több kell. Ne csodálkozzunk tehát, ha most veszedelemben a haza. Majd elmúlik a veszedelem, ha tele lesz a Jeszenszky kasszája. Azonban akár háborút akar a kormány, akár pedig csak a háború tőkének akar szolgálatot tenni, új ágyú, hajó és fegyver megrendelésekkel mindenképpen a dolgozó munkásság adja meg az árát, mindenképpen a mi pénzünk és a mi vérünk forog kockán. A munkásság tehát jegyezze meg magának, hogy nincs ma a parlamentben egyetlen egy párt sem, amely a háborús úszítás és a háborús készülődés ellen erélyesen állást akarna és merne foglalni. De így van ez majdnem minden más államban is, és mindenütt csak a szociáldemokrata párt az, amely bátran és a legnagyobb határozottsággal szembeszáll a soviniszták és a gyáva nyárspolgárok háborús uszításával. Mindenütt csak a szociáldemokrata párt az, amely komolyan tiltakozik a militarizmus fejlesztése és a háborús uszítás ellen. A magyar parlamentben a szociáldemokráciának még nincs képviselete, ott tehát nem is emelkedik komoly határozott szó a háború őrülete ellen. A mai parlamenti pártok vagy maguk is hívei az imperialista maszlagna, vagy gyáván meglapulnak előtte, mert féltik a kis politikai pozícióikat és üzleteiket. Az a munkás tehát, aki nem akarja a keserves keresményét gyilkoló szerszámok beszerzésére odaadni, és nem akar az embervágó hídra menni, sem pedig a fiát nem akarja odabocsátani, az most csak egyet kívánhat, hogy a szociáldemokrata párt minél hamarabb és minél nagyobb erővel helyet foglaljon a magyar törvényhozásban. Aki pedig ezt óhajtja, annak cselekednie is kell olyan irányba, hogy óhajtása teljesüljön. Megint csak visszatérünk a választók összeírásának már nagyon is elcsépelt, de még mindig nagyon aktuális ügyére. Folyik az összeírás, jelentkeznek a munkások ezrei, de viszont más ezrek és ezrek nem jelentkeznek. Megint csak lábjegyzett, hogy akkor nem volt általános választójú, és akinek volt választójuk, annak is regisztrálnia kellett, úgyhogy erre zajlik itt a buzdítás. Az előzetes megállapítások szerint csupán Budapesten 50 ezer olyan munkás van, akit még a Tisza törvény szerint is megillet a szavazati jog. Ebből a nagy tömegből még sokan hátra vannak a jelentkezéssel, márpedig, ha a munkásság javára eredményeket akarunk elérni, akkor az 50 ezer közül egyetlen egynek sem szabad kimaradni a választók névjegyzékéből. Sokan azzal magyarázzák a távolmaradásokat, hogy a gyárigazgatósága úgyis bejelenti őket. Tudjuk, hogy vannak gyárak, amelyek ezt elmulasztották, és vannak olyanok, amelyek a bejelentést hiányosan végezték. De föltéve, hogy minden gyár pontosan teljesíti ezt a kötelességét, a munkásságnak mégsem szabad magát teljesen rábízni ezekre a bejelentésekre. Mert a gyárak bejelentéseit az összeíró küldöttségek dolgozzák föl, és ezek, ha rossz akarat vezeti őket, sok nehézséget támaszhatnak, és különféle ürügyek alatt a bejelentett munkások közül sokat kihagyhatnak. Ezért szükséges, hogy minden munkás, még az is, akit bejelentette, megjelenjen a küldöttség előtt, és meggyőződjék róla, hogy felvették a névjegyzékbe. Szabadságaink eltiprását, újabb és újabb megsarcoltatásunkat, a sztrájktörvény beígérését, a sárga gazemberek állami védelmét, a háborús veszedelmet és a tömérdek egyéb meglevő és fenyegető bajunkat annak köszönhetjük mi munkások, hogy a parlamentben egyáltalán nem vagyunk képviselve. Ha most nem tesszük meg a kellő erőfeszítés legalább valamelyes képviselet megszerzésére, akkor megérdemeljük, hogy Tisza István és bármely kormánypribék fáthatogasson a hátunkon. Székely nép, 1914. július 18-a, szombat. Az Amerikát járó függetlenségi pártvezérnek csodálatos nyilatkozatait közölt egy párizsi nagylap. Károlyi Mihály gróf nem áthallotta kijelenteni egy külföldi újság olvasóközönség előtt, hogy a mi kormányunk merőben korrupt, hogy Tisza államcsínyt követett el, és önkényuralmat gyakorol. Mindezeken felül pedig, hogy mi vagyunk a legveszedelmesebb konkói hintők a Balkánon. Mekkorát nézhetett a finom ízlésű francia, mikor ezt a szerfölött meglepő nyilatkozatokat olvasta. Valószínűleg úgy volt vele, mint Tisza István gróf. Nem hitt a saját szemének. Hogyan? Hát Magyarországon a testvérek nem tudják otthon maguk közt elintézni a vitájukat, hanem kimennek az utcára és idegenek előtt árulkodnak egymás ellen. Hogyan? Hát egy magyar főúr, egy nagy ellenzéki pártnak a vezére megengedhetőnek tartja azt, hogy a nagyvilág nyilvánossága előtt gyalázza a nemzete kormányát, képviselete többségét és külföldi politikáját. Ezen nem csak a kényes francia botránkozik meg, hanem minden épérzésű ember, és úgy gondolkodik mindenki, hogy még ha igaz volna is a magyar közéletnek ez a rettenetes romlottsága, akkor sem kellene világgá kürtölni. De hát nem is igaz. Tisza méltó felháborodással utasítja vissza a korrupció vágyát, s jogos önérzettel hivatkozik arra, hogy miniszterelnöki működésének minden egyes ténye a legteljesebb mértékben korrekt. A magyar közvélemény előtt nem szükséges fejtegetni, hogy az obstrukció megfékezése nem államcsín volt, hanem s nem alkotmánysérelem, hanem éppen az alkotmányos élet felszabadítása a kisebbség erőszakoskodása alól. A magyar közvélemény teljesen egységes ennek a megállapításában, valamint arra nézve is, hogy az országgyűlésen nem csak elnyomva nincs a szólásszabadság, de sőt, 6-8 órás egészen fölösleges és tartalmatlan beszédekben tobzódik. A legszédülötesebb megtévedése azonban Károlynak az, hogy mi Konkoyt hintünk a Balkánon. Holott mi állítottuk föl, és mi fogadtattuk el Európával azt az elvet, hogy Balkán a Balkán népeké. Holott nekünk egyáltalán nincsenek hódító törekvéseink, önzetlen jó akarói vagyunk déli szomszédjainak, külpolitikánk pedig annyira nem ravaszkodó és konkoly hintű, hogy éppen a legkiválóbb módon őszinte, egyenes és békés. De ha titkos céljaink volnának a Balkánon, amint hogy nincsenek, szabad volna-e azt magyar embernek külföldön elárulnia? A pártszenvedélytől véglegesen el nem vakított magyar ember itthon próbálná meg más irányba terelni a helytelennek tartott külpolitikát, s ha nem sikerülne, hát abba is beletörődnék százszor inkább, sem hogy a nemzetközi placon kiabáljon a saját nemzet ellen. Károlyi ezzel az árulkodással azt akarta bebizonyítani a franciáknak, hogy nekik csak ő a barátja, nem pedig az egész magyarság. Nos, a franciák hamar rá fognak jönni, hogy barátnak sem megbízható az, ki testvérének annyira gyűlölködő, mint a függetlenségi pártvezér. Magyarország, 1914. július 19. Teleszki Tisza ellen. A munkapárti sáskajárás olyan dullást itt végbe a magyar közgazdasági életben, és olyan pénzügyi nyomorúságot támasztott, hogy az államháztartás a tönk szélére jutott. A jól informált külföld tud erről, és aki ezt szomorú, de köztudomású tényt maga is megerősítette az Európai Közvélemény Fórumán, nem más, mint akit mindezért a legnagyobb felelősség terhel. Tisza István gróf, miniszterelnök. A munkapárti rendszer baljóslatú profétája a Times-nek adott nyilatkozatában, mint már megírtuk, kritikát mond az ország közgazdasági helyzetéről, s eközben állapítja meg, hogy az ország a tönk szélére jutott. Egészen így, szóról szóra. Hogy aztán az ellenzéket okolja ezért, azzal nem érdemes foglalkozni. Pár nappal később azonban, hogy Tisza így megrázóan realisztikus képet festett Magyarország gazdasági életéről, nyilatkozott Teleszki János, a szó és pénzfukar pénzügyminiszter is, a munkapárt kincstárnoka. Hát ő hogyan vélekedik? Teleszki a képviselőház szerdai ülésén imígyen beszélt. Én azt hiszem, hogy a tisztelt urak maguk sem hiszik, hogy a magyar államháztartás és a magyar államhitel csak ugyanolyan rossz helyzetben van, mint ahogy mondják. Mert ha hinnék, akkor föltételezem az urak hazafiságáról, hogy nem mondanák ezt. Sőt, tovább megyek. Nekem igen jó véleményem van az urak hazafiságáról, és föltételezem azt is, hogy nem hiszik, hogy ezeket a mondásaikat a külföld és a magyar állam hitelezői olvassák. Mert ha hinnék, akkor vagy nem tennének ilyen állításokat, vagy pedig ezeket az állításokat annak tudatában teszi, hogy a külföld és a magyar állam hitelezői jobban vannak informálva, mint az urak, és hogy az uraknak ilyen állításait komolyan nem veszik. Mondta tartó élénkéjenzés és tapsolyok volt alól, zajban felül. Teleszki szavai az ellenzékhez voltak adresszálva, de mi oda utaljuk azokat, akinek tulajdonképpen szólanak, nevezetesen a miniszterelnökhöz. Teleszki beszéde nyílt tagadásba vetele és cáfolata annak, amit mentora, Tisza beismert és megerősített a francia lapban, hogy tudnélik az ország a tönk szélére jutott. A pénzügyminiszter tehát homlok egyenest mást mond, mint a miniszterelnök. Nem valami alárendelt jelentőségügyben, nem eltérő felfogásokat megengedő elvi dologban, hanem a legfoghatóbb, legpozitívabb kérdésben, az államkincstár és a közgazdasági helyzet kérdésében. Így fest a kormány együttetűsége harmóniája a nemzet legkomolyabb dolgában, azért a kormányi, amely a kétségbeesésig szolidáris és egy úron pendülő, valahányszor az erőszak, avagy a panamák forrasztják össze. Népszava, 1914. július 24. Béke Tiszával a haza érdekében. Az abszolutizmusnak régi fogása, hogy veszélybe dönti a hazát, és azután veszélyben a haza kiáltással azt kívánja, hogy minden elégedetlenség, minden keserűség, minden harcos fölháborodás elcsituljon, és mindenki, akinek a rendszer megdöntésére kellene törekednie, a rendszer támogatójává alakuljon át a haza érdekében. Ezzel a szándékkal szokták felidézni a külpolitikai bonyodalmakat és a véres háborúkat a nép elnyomói. Sok példát tud erre a história. Természetesen ez az eszköz csak azokkal szemben válik be, akiknek vagy gyönge a politikai ítélőképességük, vagy pedig akik nem igazi ellenségei a támadott rendszernek. Mert aki valamely politikai rendszert a nép érdekeire nézve veszedelmesnek tart, az nem engedi magát ilyen fogással sarokba szorítani, lefegyverezni. Ha csak ugyan veszély fenyegeti az államot, akkor pusztuljon az, aki a veszélyt fölidézte, akkor az ország kormányára olyan emberek álljanak, akik képesek is, készek is a belső ellentéteknek legalább ideiglenes elsimítására, a sérelmeknek legalább pillanatnyi orvoslására, a jogos haragoknak legalább átmeneti kiengesztelésére. A bajcsinálókkal nem szabad és nem lehet együtt menni, mert ha a népellenes rendszer vezérének sikerül a veszélyt, amelyet nagyrészt ő maga idézett föl, az ellentábor segítségvel elhárítani, ezzel érdemet szerez a haza megmentése körül, ezzel pozícióját megerősíti, és megerősíti azt a rendszert is, amelyet képvisel. Ha pedig a veszély elhárítása nem sikerül, akkor úgy sem volt semmi értelme annak, hogy a sérelmek és a jogos követelések elnémuljanak, és az orvoslására lemondjanak. Nem tudjuk, gondolta erre az igazságra gróf Andrássy Gyula, és gondolta rá Rakovszky István szerdán este, amikor a képviselőházban a zavaros és veszedelmes külpolitikai helyzetre való tekintettel békét ajánlotta gróf Tisza Istvánnak. Ha tisztában voltak ezzel az igazsággal, és mégis békét ajánlottak Tiszának, akkor nem komoly ellenségei annak a rendszernek, amelyet Tisza képvisel. És akkor nincs joguk az elégedetlen, elkeseredett néprétegek támogatására számítani. Ha pedig nem is gondoltak rá, akkor a figyelmükbe ajánljuk, hogy komoly politikusok sem érzelmi politikát, sem ötletpolitikát nem csinálhatnak, hanem kötelesek megfontoltan és melléktekintetek nélkül szolgálni azokat az érdekeket, amelyeknek szolgálatába szegődtek. Azt minden esetre megállapíthatjuk, hogy a politikailag tájékozott néprétegek helyeslésére ez az érzelgős és gyökértelen békepolitika nem számíthat. Sőt, alig ha tévedünk abban a föltevésünkben, hogy a függetlenségi párt fölfogásával is szöges ellentétben van az Andrássy Rakovszky féle Traugia Dei. Gróf Tisza Istvánnal sem Magyarország népe, sem a parlamenti ellenzék nem köthet békét. De nem csak Tiszával, hanem a rendszerrel sem, amelynek ő áll az élén. Tisza István és rendszere jelenti a legvadabb népellenességet, de jelenti a szerzett jogok eltiprását is, tehát ellentétben áll a polgárság széles rétegeinek érdekével is. Ezzel az emberrel, ezzel a rendszerrel nem békülhet ki sem Magyarország népe, sem Magyarország polgársága. Aki tehát mégis békét köt vele, az elvág minden köteléket maga és a nép meg a polgárság között. Ha csak ugyan veszély fenyegeti az államot, akkor pusztuljon az útból Tisza és a Tisza rendszer, és jöjjön olyan kormányzat, amely a sérelmeket jóvá teszi, az elrablott jogokat visszaállítja, a népnek megígért, de elsiggasztott jogokat megvalósítja, és ilyen módon meg tudja teremteni a belső békét és a veszély idejére a belső egységet. Mert hiszen, ha veszélyben a haza, akkor nem az a lényeges, hogy Tisza legyen a mentő angyal, hanem az, hogy a haza megmentessék. Tisza István nyomban ki is tanította rá Andrássyt és Rakovszkyt, hogy ez így van, mert ő neki meg éppen megfordítva. Nem az a fontos, hogy az állam szerencsésen kikerüljön a bajból, hanem hogy ő, és csak is ő legyen az, aki kimenti a bajból, és aki azután, mint honmentő tovább folytathassa átkozott uralmát és rendszerét. Az a rideg visszautasítás, amelyben az érzelgős és nem reális politikusokra való békeajánlatot Tisza visszautasította, bizonyítja, hogy neki nem kell társa honmentésben. És hogyha ez a visszautasítás nem volt elég érthető, a csütörtöki eseményeket, a mongol elnök gonosz erőszakoskodását és a gerővitézek akcióba lépését már semmiképpen sem lehetett félreérteni. hiszen nem kibékíteni akarja parlamenti ellenzéket és az ország népét, hanem eltiporni. Nem kooperálást kíván a parlamenti ellenzéktől, hanem föltétlen behódolást és leszerelést a polgárság és munkásság érdekeinek teljes elárulásával. Örülne neki, ha ezt a veszélyben a hazai jelszóval érhetné el, ha a külpolitikai veszedelmet belpolitikai zsarolásra használhatná föl. Ha ez nem sikerül, ám jöjjenek a darabontok. Tisza darabontjai csütörtökön helyre taszigálták Andrássy és Rakowski urakat, akik szerdán este hajlandóknak látszottak az ellenzéki pozíciókról való letérésre. Mi nekünk ez az újabb helyzet jobban tetszik, mert ez felel meg a reális tényeknek. A reális valóság az, hogy Tiszával és rendszerével semmi áron nem köthet békét az, aki nem az abszolutizmusnak, hanem a polgárságnak akar a képviselője lenni. Harc a végsőkig. Csak ez lehet a harci jelszó Tiszával szemben. Aki ezt a jelszót feladja, aki annak értelmében cselekedni megszűnik, abban Magyarország dolgozó népe és polgársága nem láthat barátot. Most, hála Tiszta és Tisza István brutális őszintességének és korlátlan autokrata hajlandóságának, a békekísérletek befagytak. Az elnök és a gerővitézek csütörtöki szereplése ezt olyan szemléletesen bizonyította be, hogy megértheti nem csak Magyarország, hanem egész Európa. És ez jól van így. Azok az államok, amelyek valamiképpen összefűzték a maguk sorsát az osztrák-magyar monarchiájéval, legalább gondolkodhatnak rajta, hogy mit ér egy olyan szövetséges, amelyik, amikor kifelé mozgósításra készül, befele is mozgósítani kénytelen a saját népe ellen, a saját parlamentjének egy nagyon jelentékeny része ellenében.
július 14. Népszava. Nem akarunk háborút. 48 órát szabott az osztrákok magyar abszolutizmus arra, hogy Szerbia alávesse magát parancsainak. Ebből a 48 órából immár 24 óra letelt, és még másik 24 óráig kell szenvednünk a kockarázás kínjait. Már csak 24 óra van annak a végzetes kérdésnek az eldöntésére, hogy háború vagy béke szabad-e, szakad-e az osztrák-magyar monarchia népeire. Már talán csak ez a 24 óra választ el bennünket attól, hogy halálos préseléssel torkunkra szorítsa kezét a háború réme. És a magyar és az osztrák népnek rettentő válságában nem akadt egyetlen szószólója, egyetlen védője sem, se minisztériumokban, se polgári sajtóban, se parlamentben. A magyar polgári sajtó legszégyenletesebb napja az a mai nap. Ennyire még sohasem szakadt el ez a sajtó az ország népének eleven életétől, vérző érdekeitől. Nem akadt egyetlen polgári lap sem az országban, amely elítélő szót talált volna a háborús veszedelem fölidézőivel szemben. Nem akadt egyetlen polgári újság sem, amely elég bátor, elég becsületes és elég őszinte merész állt volna lenni ahhoz, hogy megírja. Itt bűnös háború készül, itt népellenes borzalom kerekedik, itt világra szóló katasztrófa indul el felénk. A polgári sajtó ezzel a mai nappal az ultimátum megnyomászkodó helyeslésével, a háború lelkes vagy csöndes elfogadásával bűntársává lett azoknak a sötét hatalmaknak, amelyek közre munkáltak abban, hogy két ország népét háborúba sodorja. És a polgári sajtónak az emberiség nagy ügyén elkövetett júdássága mellé sorakozik a magyar osztályparlament gyalázatának napja is. Tisza István gróf, a monarchia háború pártjának magyarországi vezére bejelentette a magyar parlamentnek az ultimátum elküldését. És Tisza után felállt Andrássy gróf, hogy az ellenzék megbízásából lelkesen csatlakozzék az ultimátum hadüzenetéhez. És a parlament minden oldala lelkesen tapsolt, munkapárt és ellenzék egyaránt örvendve hallotta az ultimátum parancsoló hangját, parancsoló tartalmát és szándékos provokálását. És nem akadt a magyar osztályparlamentben egyetlen képviselő sem, aki fölmerészett volna állni és kijelentette volna, hogy ez az ultimátum veszedelmes provokálás, ennek a háborúnak a felidézése lelkiismeretlen bűn, és hogy ennek a háborúnak a megindításához nem fűződik a magyar népnek semmi nemű érdeke. Sem a magyar polgári sajtóban, sem a magyar osztályparlamentben nem emelkedett egyetlen hang sem az ultimátum rosszallására, nem hangzott el egyetlen szó sem a háború ellen való tiltakozásról. Egyetlen újság merészelt ma becsületes lenni, és ez a munkásság lapja volt. Egyetlen lap merészelt a nevén nevezni az ultimátumot, és rásütni a szándékkal való háború provokálás bélyegét. És egyetlen politikai párt merészel szót emelni a magyar nép életének és vagyonának védelmére, és ez a párt a proletárság pártja volt. Egyetlen politikai párt merészelt nyíltan, és meg nem alkuvóan tiltakozni a háború hitványsága ellen, és ez a párt a szociáldemokrata párt volt. Az egész polgári sajtó és az egész osztályparlament a háború mellett üvöltött ma, és csak egyetlen hang, a szocialista tiltakozás emelt szót a háború ellen. És mégis határozott hittel állítjuk, hogy az ország népének igazi közvéleményét ez az egyetlen hang fejezte ki. Egyetlen hang emelkedett csupán a háború ellen, de ez a hang volt az, amely a nagy tömegek érzését, véleményét és gondolkozását juttatta érvényre. A polgári sajtóban és az osztályparlamentben azok akarják a háborút, akiknek hasznuk van, hogy hasznuk lehet belőle. A szocialista tiltakozással azoknak a szava szólalt meg, akiknek életéről és véréről van szó, akiknek vagyonát és egzisztenciáját követeli a háború. A szociáldemokráciája volt az első tiltakozó szó, és miénk maradt továbbra is a tiltakozás történelmi feladata. És hiába emlegeti a hazafiasságot a polgári sajtó, hiába beszél a magyar nemzet létérdekéről Tisza István, hiába állítja Andrássy, hogy a magyar nemzet becsülete, a magyar nemzet létérdeke forog kockán, mindez csak léhafrázis és szétfúvódó pejva. Nem igaz az, hogy a magyar nemzet becsületéről, vagy a magyar nép életérdekéről van szó ebben a háborúban. Csak végig kell nézni ennek az ultimátumnak a követeléseit, és egyetlen olyan pontot sem találunk benne, amelynek a teljesedése fontos, jelentős, vagy akár csak kívánatos is volna a magyar nép számára. A magyar nép sajtószabadságot akar ide-haza, és ehelyett az ultimátum sajtócenzúrát követel Szerbiában. A magyar nép egyesülési jogot kíván ide-haza, és ehelyett az ultimátum gusba akarja kötni az egyesülési szabadságot Szerbiában. A magyar nép jogérzete fölháborodva tiltakozott a horvátországi kivételes állapotok ellen, tiltakozott a cseh alkotmány eltiprása ellen, tiltakozik a boszniai statárium ellen, és ez a jegyzék íme minden kivételes állapotot, minden alkotmány jogtiprást, minden statáriumot át akarja plantálni Szerbiába is. Magyarország népének tehát semmi oka sincsen, hogy rajongással üdvözölje a Szerbiához intézett ultimátumot, mert százszor sürgősebb követelésekkel, százszor jelentősebb és égető kívánságokkal megrakott ultimátumot kell intéznie a monarchia hatalmasságaihoz. A magyar munkásságnak nem Szerbia megalázására, hanem általános választójogra van szüksége. És ha a monarchia arra emlékezteti Szerbiát, hogy 1990-ben ünnepélyesen megígérte a nagyszerb propaganda abbahagyását, hát a magyar munkásság is legalább ennyi joggal emlékeztetheti az ország kormányzóit, hogy 1905 óta minden magyar kormánynyilatkozatok és trónbeszédek hosszú sorával ígérte meg a magyar proletárság általános választójogát. Ha Szerbia mindazt teljesíti is, amit a monarchia ultimátuma követel, abból sem háramlik semmi üdvösség a monarchia népeire. Akárhogy mérlegeljük is a követeléseket, ezekből sem több jog, se tágabb szabadság, se nagyobb darab kenyér nem látszik ki a magyar nép számára. Minden követelések csak arra jó, hogy még csak nem is a magyar, hanem valami furcsa, kevert osztrák-magyar hazafiság talajának a nagy növését szolgálják. Ezeket a követeléseket csupán a sovinizmus álarcát magára öltő osztrák-magyar imperializmus állította föl, és csupán a szerb sovinizmus vérpárában való mértéktelen megnövekedésére alakította ki a háborús helyzet föltételeit. Osztrák-magyar sovinizmus és szerb sovinizmus. Ez a két tényező helyezte el a háború veszedelem aknáit, nem pedig akár az osztrák-magyar monarchia népeinek, akár pedig Szerbia népeinek az életérdekei. Magyarország és Ausztria népének életérdekei nem mások, mint a mennél nagyobb jólét, a mennél messzibb néző szabadság érdekei. A monarchia népei nem Szerbiában, de az osztrák-magyar imperializmusban, a mérhetetlenül terjeszkedő osztrák-magyar militarizmusban és a rettentő súlya ránk nehezedő osztrák-magyar abszolutizmusban, a korlátlan mohulsággal kizsákmányoló osztrák-magyar kapitalizmusban tudják, látják és érzik a maguk ellenségeit. De nem csak a monarchia népeinek nincsen nyernivalójuk Szerbia ellen szegeződő hadjáratban, hanem még a monarchia hatalmasainak sem. Szerbiától, akármennyire le is tipolja a monarchia hatalmas hadereje, nem kaphat Ausztria-Magyarország 5 milliárd hadisarcot, mint ahogy Németország kapott a gazdag Franciaországtól. Ha győzelmek során vonul is be Belgrádba és Nisbe a vitéz osztrák-magyar hadsereg, végül mégsem kaphat semmi területi hódítást Szerbiától, mint ahogy Németország megkapta Elzász-Lotaringiát Franciaországtól. Hiszen Szerbia elfoglalása és a monarchia testéhez kapcsolása csak még erősebben fokoznának a délszláv kérdésnek a robbantó veszedelmét, amely oka a mai háborús helyzetnek. Se Ausztria-Magyarország népei, se Ausztria-Magyarország hatalmasai nem nyerhetnek semmit a Szerbia ellen vívott hadjáratban. Nem nyerhetnek semmit, de elveszíthetnek mindent. A szerb hadjárat mögött ott leselkedik az orosz háború, e mögött pedig ott lappang a világháború réme. A szerb háború mögött olyan előre nem sejthető, hatásukban ki nem számítható katasztrófák rejtőzne, amelyek hatalmas birodalmakat boríthatnak föl, amelyek olyan világválságban robbanhatnak ki, hogy immár nem csupán egyes országok vagy uralkodó osztályok sorsáról, hanem ennek az egész mai társadalmi rendnek a megingásáról lehet szó. A józanész, a nemzetközi becsület, az értelmes előrelátás és a humanitás eszméje egyaránt azt parancsolja tehát, hogy ezt az ultimátumot ne kövesse hadüzenet, és a könnyelmű politika ne változzon a legvégzetesebb és mindeneket felülmúló tragikumú világválsággá. 1914. július 29-e, friss újság. Az országgyűlést elnapolták. Az országgyűlés mindkét háza ülést tartott ma. Úgy a képviselőház, mint a főrendiház ülése felette lelkes ünnepi hangulatban folyt le. A képviselőház ülése. 10 órakor már zsúfolva volt az ülésterem, többen a fegyverköteles képviselők közül már egyenruhában jelentek meg, köztük Farkas Pál tüzérhadnagyi uniformisban, Kobek Kornél 100 Pál, mint automobiltiszte. A karzatok bezsúfolva. Beőti Pál elnököl. Az ülés megnyitása után Tisza István gróf miniszterelnök áll fel, a következő beszédet mondotta. Tisztelt ház! Van szerencsém jelentést benyújtani a háború esetére való kivételes hatalom igénybevételéről. Kérem, hogy a jelentést kinyomtatni, szétosztani és előzetes tárgyalás véget a végerő bizottsághoz utasítani méltóztassék. Tiszt ház! Ezen jelentés benyújtásában adva van a mai helyzet jellemzése. Olyan helyzeti, amely felfüggeszti egy időre a képviselőház tevékenységét és tanácskozását. Olyan időket élünk, amikor a beszédek, viták, tanácskozások helyét fegyveres tények fogják elfoglalni, és éppen azért ebben a történelmi nevezetességű felelősségteljes pillanatban csak néhány szót intézek a kormány nevében a tisztelt házhoz. Nemzetünket lelkesült, büszke, emelkedett lelkiállapotban látjuk. Tapasztalhatjuk azt a lelkesedést, ami az egész magyar nemzetet áthatja, és megnyilvánul nemzetiségeinknél is. És felhasználom az alkalmat annak megállapítására, hogy hála Istennek az az egy-két nyugtalanító hír, amely a legutolsó órákban megjelent, legalábbis vétkes könnyelműséggel felkapott és terjesztett, abszolút valótlan hírnek bizonyult. Az egész magyar nemzet jön királya hívására a zászlók alá. Nekünk a kormány tagjainak éreznünk kell azokat a nagy és szent kötelességeket, amelyek hatványozott erővel hárulnak ránk. A mi kötelességünk gondoskodni róla, hogy ez a lelkesültség ne törjön ki hiába, hogy érvényesüljön a sikeres cselekedetek mezején. Nekünk kötelességünk fenntartani és biztosítani a rendet és nyugalmat ebben az országban, megtenni minden kormányintézkedést, amely a hadsereg műveleti hatályosságának biztosítása szempontjából szükséges. És alkotmányos befolyásunkat úgy gyakorolni, hogy ez a harc, amelyet ránk kényszerítette, amelyet talán a túlságba vitt béketűrés, összes kísérletének kimerítése után vettünk magunkra, hogy ez a harc véget ne érjen addig, amíg nem biztosítottuk magyar nemzetnek és a monarchiának jövő nyugalmát és jövő biztonságát. Általános, zajos éjjelzés, Kristaps. Végre, mondja Aponyi. Aponyi Albert Gróf. Milyen tisztelt ház? Megbízást kaptam az összes ellenzéki pártoktól, hogy nevükben nyilatkozzam. Mi mélyen átérezzük ennek az órának a történelmi jelentőségét, teljesen át vagyunk hatva attól, hogy az a leszámolás, amely megindult, kikerülhetetlen volt. Nem a támadás terére való lépés, hanem egy ellenünk intézett támadás védelme, és annak megindulására csak egy szóval felelhetek azzal a szóval, hogy az egész nemzet ajkán van, és ez a szó végre. Ebben a pillanatban szünetel minden egyéb ellentét, és egy gondolat, egy érzés inspirál és irányít minket. A magunk részéről megteszünk mindent, hogy ebben a ránk kényszerített, a nemzet jövőjére nézve oly fontos összeütközésben a nemzet egész osztatlan erkölcsérreje álljon rendelkezésre. A nemzet Európa előtt ebben a pillanatban magasztos látvány. A nemzetnek minden fia, minden különbség és árnyalat nélkül a hívószóra csak egyet követel, hogy az akció meghozza a sikert, hogy véget vessen annak a sorvasztó betegségnek, amely minket arra kényszerített, hogy jóformán minden második éppen mozgósítást csináljuk, amelyet, ha tovább tűrünk, oda jutottunk volna, hogy Európa minket nevezett volna betegtestnek. Ez a nemzet reméli, hogy a leszámolás szükségessége szűk térre fog szorítkozni, azonban ha ebben a reményben csalódnék, akkor semmitől sem rettem vissza. Bízva saját erejében és abban a szövetségi hűségben, zajos taps felkiáltások, éljen Németország, amely ebben pillanatban megnyilvánul. E nagy történelmi cselekedetek sorozatának vége nem lehet más Isten segítségével, mint a monarchia tekintélyének megúvása, Magyarország alkotmányára és törvényes életének megszilárdítása. Hosszantartó zajos éjjelzés és taps az ellenzéken, a munkapártot és a kormánypartjai. Tisza István miniszterelnök bejelenti a háznak, hogy királyi kézirat érkezett. Almási László jegyző felbontja és olvasni kezdi az elnapoló kéziratot. Így kezdi. Kelt, Bad Isöl 1914. július 28. Aláírva Ferenc József. Ebben a pillanatban az ellenzék, a hírlapíró és a karzaton levők felállanak, és percekig tapsolnak és éjjeleznek. Éljen a király! Ezután Almási végolvassa a kéziratot, amely a házat határozatlan ideig elnapolja. Ezzel az ülés véget ér.
Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Gerlei rádiózott. Thank you.
Thank you.